Esti beszélgetés a Földről.
Jó estét kívánom, mai szerkesztő Sarkadi Péter. A hétköznapok zöld harcosa, így jellemezte egy közös ismerősünk mai beszélgetőtársamat. Efna Zsuzsanna, újságíró, barlangász, fotós, tanító, környezetvédő, szervezetfejlesztő, civil, anya, és még sorolhatnánk számos szerepét, amelyeket mind áthat a természet szeretete, a körülöttünk levő világért érzett cselekvő felelősség. Életvitele önmagában példa lehetne a ma embere számára, de nem elégszik meg ezzel. Az általa képviselt értékrend megőrzéséért, terjesztéséért fáradhatatlanul dolgozik. Amikor egy díj átadásához készülő méltatás megírásához szeretett volna a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosi Hivatala személyes dolgokat is megtudni róla, nem volt könnyű helyzetben, mert sosem önmagát helyezi előtérbe. Minden a feladatról, a jobbításról szól körülötte. Történt ugyanis pár hete, hogy Fülöp Sándor zöld ombudsman a 2011-es Justitia Regnorum Fundamentum díjat Efna Zsuzsának adta, kiemelkedően eredményes környezetvédelmi és környezeti nevelési tevékenysége, különösen a környezeti tanácsadás fejlesztése, valamint példaértékű munkássága és életvitele elismeréseként.
A hivatalos indoklásban sok minden szerepelt, és ezen eléggé meglepődtem, megmondom őszintén, hiszen úgy tűnik, hogy egyfajta az életmód a munkán keresztüli, a környezetjogi tevékenységen át egy rakás olyan sziszifuszinak mondható munkát értékelt az ombudsman, amely végül is valahol meglepő, hiszen nem egy kiemelkedő tudományos tevékenység, vagy egy nagy jelentőségű ügyvédelme érdekében kifejtett tevékenységért kaptam.
Mondhatjuk azt, hogy ez egy fél életmű.
Hát bízom benne, hogy egy fél életmű, hiszen azért még koromnál fogva nem mondható, hogy életmű díj, de valóban az a fajta sokszínű tevékenység, amelyet nagyon sok civil ember végez a zöld körökben, kapott én azt gondolom ezáltal is egyfajta elismerést.
Ön mióta zöld? Hány éve, vagy hát évtizede?
Hát évtizedeket lehet mondani, és érdekes, mert családi körből nem volt semmilyen gyökere és hagyománya, hogy én zöldé váljak, hanem valamiféle zsigeri módon tört elő tulajdonképpen a természet szépsége révén, természetfotózás, utána barlangkutatás, barlangjárás, természetvédelem, így Miskolc-Bükk környékén ugye elég nagy kontraszt volt az ipari környezet és a természeti környezet között. Tehát valahol ezt a kontrasztot és a természeti értékek védelmét védő magatartás spontán fejlődött. Tehát a gyökerét elég nehéz megtalálni. Középiskolás koromra teszem talán, és a középiskola volt azért egy meghatározó, amely bátorított ebben.
A barlangászkodás hozta össze a férjével, aki a Bükki Nemzeti Parkban dolgozik, hivatásos természetvédő?
Igen, barlangkutatás révén, illetve hozzáteszem, hogy még egyfajta kis zenekar révén is ismerkedtünk meg, ez párhuzamosan folyt. Hát majdnem egy évtizedig azért nagyon aktívan mondhatni, minden hétvégén a bükkfenséki barlangok kutatásában részt vettünk, és expedíciókat szerveztünk, tehát egy meghatározó időszak volt az életünkben. Nekem tanító egyébként a végzettségem, általános iskolai tanító, és igazából autodidakta módon szedtem magamra ismereteket, amelyeket igyekszem hasznosítani.
Tanított egyáltalán?
Iskolai rendszerben nem tanítottam, ellenben én azt gondolom mai napig tanítok.
Okit.
Tanítok, mert tényleg a múlt héten még táboroztattam, 20 éve van egy gyermektáborom, és rendszeresen minden korosztálynak elvállalok előadást, órákat, képzéseket, terepgyakorlatokat, tehát azt lehet mondani, hogy így pótlom azt a fajta foglalkozásbéli hiányosságot, hogy nem rendszerben tanítok tanítóként.
Ön a Miskolci Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért nevezetű szervezet munkatársa, és ez az a szervezet, amelyik ugye tagja a köthálónak, ez a Környezeti Tanácsadó Irodák Országos Hálózata, 20 szervezetet koordinál, és ennek a köthálónak is ön a vezetője.
Igen, fele-fele munkában látom el a két típusú feladatot. Az egyik egy nagyon szép kihívás, hiszen az országban, hál' Istennek, szinte minden megyében működnek olyan szervezetek, akik hajlandóak, akarnak segíteni a helyi embereknek, lakosoknak, önkormányzatoknak, vállalkozóknak is környezeti ügyeik megoldásában, vagy az információszolgáltatásban. És elmondhatom, hogy Miskolcon is egy ilyen tagszervezetnél dolgozom félig. Itt inkább azért a kommunikáció, társadalmi részvétel és hát érdekérvényesítés területein dolgozom, az általános szemléletformás oktatás mellett.
És akkor van ugye 19 iroda országszerte, általában a megyeszékhelyeken, ahol mindenhol lakossági tanácsadás folyik, de hát valahogy azért ezt a 19 szervezetet koordinálni kell, meg hát pénzután rohangászni, mert valamiből fönn kell tartani, hiszen ez egy ingyenes szolgáltatás, meg van jogsegélyszolgáltatások is. Akkor mennyi ideje megy el pályázatírással?
Nagy kihívás, rapszódikus az az igazság a munkánk. Egyfolytában pályázatot kellene írni, hogy fent tudjuk tartani ezeket a szolgáltatásokat, és nem megy, mert maguk az események, a nap mint nap lekötő munkák, nyári időszakban nincs nálunk uborka szezon, folyamatosan jönnek a megkeresések az irodákhoz, és nagyon nehéz úgymond kimondottan a menedzsmenti jellegű feladatokat, és közben a napi aktualitásokat ellátni. Azt gondolom, hogy minden tanácsadóirodánál ez egy gond, és a kötháló vezetésénél, menedzsmentjénél is. Hát folyamatosan próbálunk beadni pályázatokat. Tudni kell azért, hogy a köthálónak nem feladata, hogy eltartsa az irodákat, elemen feladata, hogy azt a szakmai színvonalat, amelyet kitűzött célként, hiszen nekünk van egy belső minőségbiztosítási rendszerünk, nem is lehet akármilyen tagszervezet a tagunk, hanem teljesíteni kell egy 1000 pontos elvárásrendszer.
1000 pontos?
1000 pontos elvárásrendszer, és ehhez nyújtunk mi segítséget. Tehát szakmai továbbképzéseket szervezünk, távképzéssel, napi gyors segítséggel segítjük a szervezeteket, tanulmányutakat szervezünk, külföldi tapasztalat utakat, akkor kiadványokat szerkesztünk, közösen Zöld Infolánc néven önkormányzatok számára információs honlapot szerkesztünk, tehát mi inkább a szakmai munka minőségét tudjuk támogatni, képtelenség egy ekkora szervezetet ugyanis központilag a mai világban anyagilag ellátni, hát egy olyan 100-150 milliós csomag lenne ez, az az igazság.
Viszont hát ezek azért állami feladatok, meg hát általában nagyon sok esetben a zöld civil szervezetek tevékenysége az egyfajta állami feladat átvállalás, és hát jóval hatékonyabban tudják általában ezt csinálni, mint mondjuk egy bürokratikus állami intézmény.
A visszajelzések és az igények alapján nekünk is ez a benyomásunk. Régebben elismerte állami feladat ellátásaként ezt a munkát a szakminisztériumunk is. Mostanában azért ezt nem írják le.
Hát amíg volt önálló szakminisztérium, mert most ugye a környezetvédelem területe, az a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik államtitkársága.
Igen. Tehát nagyon meggyengült sajnos a környezetvédelmi intézményrendszer, de az elmúlt 10 évben se nagyon írták le, azért ezt hozzá kell, hogy tegyem. Tehát nem tudtuk elérni, hogy egyfajta legalább részfinanszírozást kapjanak azok a zöld civil szervezetek, akik ellátják a tanácsadó szolgáltatást is ingyenesen. Tehát sokszor is érdekes beszélgetéseket mindenféle fejlesztőkkel folytattunk már, és mikor tehát azt vetik úgymond a szemünkre, hogy rosszul pozícionáltuk magunkat ilyen tekintet, hogy ingyenesen nyújtjuk ezt a egyébként eléggé magas színvonalú szolgáltatást, akkor így hát széttárjuk a karunkat. Persze, akkor vállalkozóként elmenni tanácsadónak el lehetne, de mi civil szervezetként szeretnénk tényleg ingyenesen segíteni, és ha bejön egy néni vagy bácsi a kis nejlonszatyrával, nem tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy hát Józsi bácsi, ez egy 100 forintos kérdés volt, és ha kitetszett tenni a 100 forintot, arról kiadtam az adóigazolást, majd akkor válaszolok. Tehát ez abszurd, azt gondolom, és próbáljuk tartani magunkat, de nagyon nehezen. A legjobb tanácsadóink közül már most nagyon sokan elmentek, hiszen csak családjuk van, egzisztenciálisan fent kell. Tudni kell, hogy nagyon alacsony bérszínvonalon dolgozunk, de hát a betevőt oda kell tenni. Tehát anélkül, hogy én siránkozni szeretnék most, de sajnos olyan jó szakemberek mentek el, egyébként nem rossz helyekre, mert önkormányzatok, vám és pénzügyőrség és hasonló helyeken elismerik az ő tudásukat, ami valahol egy eredmény. Tehát sajnos ürül ki a tanácsadóhálózatnak a szakértői csapata, illetve gyors tempóba próbáljuk felhozni a fiatalokat, akik azért hál' Istennek nagy érdeklődéssel jönnek.
Korábban jóval jelentősebb összegeket tudott pályázati célra fordítani a Környezetvédelmi Minisztérium. Ez ugye folyamatosan csökken az elmúlt években. Az ideit azt talán most fogják napokon belül kiírni, de hát ez is azért egy alacsonyabb összeg. A másik fő bevételi forrása a civil szervezeteknek ez a bizonyos NCA, tehát a Nemzeti Civil Alapprogram. Ott is elég jelentős megvágások voltak a keretösszegekben. Szóval hogyan bírnak életben maradni a civil szervezetek?
Jó kérdés. Tudomásom szerint a legutóbbi NCA pályázatok civil szolgáltató keretéből egyetlen tanácsadóirodát nem támogattak. Ezt például nagyon szomorúan kell, hogy megjegyezzem. Holott hozzáteszem, hogy tanulmányútra és terepgyakorlatra a legtöbbször a más ágazati területen tevékenykedő szervezetek ide járnak tanulni hozzánk, és tapasztalatokat szerezni, és hát a környezetvédelmi alap is sajnos, illetve a környezetvédelmi zöld forrás is már a halovány mása az egykori majdnem 1 milliárdos keretnek. Azt kell, hogy mondjam, hogy félbéreken, fizetés nélküli szabadságokon, és önkéntes munkában látjuk el a feladatokat. Manapság. Az, hogy ne érjen el a pályakezdő minimálbér keresetét egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező tanácsadó, vagy bármilyen szakmai munkát végző szakember, tehát most ne csak zöldekről beszélünk, ez azért egy kicsit tényleg most már elkeserítő.
Önök a hétköznapi zöld tanácsadáson kívül jogi ügyeket is vállalnak, illetve visznek.
Igen, a tanácsadóirodáink kapcsolatban vannak zöld jogászokkal. Nincsenek sokan az országban, de azért hál' Istennek például Miskolcon is van, és éppen mondható hétköznapi ügynek 2 hete egy megyei bíróságon sikeresen védtünk meg egy idős család környezeti érdekeit. Meg kell, hogy mondjam, hogy 7 évet tart ez az ügy. Tehát a közigazgatási eljárásban nem sikerült, és most a megyei bíróságon, polgári peres eljárásban sikerült igazat kapni a családnak. Az történt, hogy egy autófestő fényezőzem bővítésére kért egy szomszéd egy kertvárosi övezetben engedélyt, és miután azt állított, hogy ez jelentősebb változással nem jár, jóindulatúan az idős szomszédok beleegyeztek. Ehhez képest egy elég nagy fejlesztés valósult meg, a festéküzemnek a gőzei, gázai azon a kéményen jöttek ki, amelyeket pont a egyébként biokertészkedő idős házas pár kertjére néző kéményre vezettek, és addig méhészkedtek, gazdálkodtak, ugye a nyugdíjas éveiket gondolták a kertjükben, boldogan az unokáikkal töltik, és így töltik majd el, és ehhez képest egy olyan minőségi romlás történt az életükben, amely elsősorban pszichésen okozott, hát erősen kell, tehát 2 éve például a bácsi már ki se tudott az utcára menni, így a bírósági tárgyalásra se tudott eljönni, és hát nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az a környezettudatosság, amely azért egyébként a hétköznapokban végre érzékelhető, talán eljutott a bíróságok szintjére is, legalábbis ebben az ügyben is, amellett, hogy nyilván voltak szakértői támogató vélemények, a bírónő elég határozottan azt mondta, hogy igenis, az az életminőség változás okozta a pszichés károsodást az idős házas pár életében, amelyet a festéküzem létesítésével okoztak, és emiatt teljes perköltség megfizetésére és azonnali üzemműködésnek a felhagyására szólította fel a felperest.
Jó, de ehhez 7 év kellett.
7 év, és minden elismerésünk, hagy említsem meg dr. Vágó Péter ügyvéd, környezetjogász, EU szakjogász segítségét, támogatását ebben az ügyben. Hát nehéz volt mind az ügyfelekbe lelki erőt önteni, nehéz. Sokszor mi se hittük, mert ugye azért itt több tárgyalás folyt már, és több vesztes per is folyt, de sikerült, és azt gondolom, hogy éppen ezért érdemes ennek a nagy nyilvánosság előtt is hangot adni, hogy mások is erőt merítsenek belőle.
Többi ügyükben is ez a 7 év az egy átlagos időnek tekinthető?
Vannak 7 éves ügyeink, van például szintén Miskolcon egy helyi védett mocsárciprus tövébe akarnak garást építeni, és most megint ismét az eljárás, a harmadik menetét éljük az ügynek. És hát ott is hál' Istennek egy nagyon kitartó miskolci lakos próbálja az önkormányzat helyi védettségét védeni, miközben maga az önkormányzat folyamatosan kiadja az építési engedélyt. És nyilván ebben nyújtunk mi támogatást.
Akkor önök nagyon sok esetben háborúznak az önkormányzatokkal?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy érdekes kapcsolatban vagyunk, ha már Miskolcról beszélünk. Hál' Istennek sikerült egy olyan korrekt munkakapcsolatot kiépíteni, hogy azon túlmenően, hogy vannak ügyek, amelyekben nagyon nem értünk egyet, ezek mellett mégis egy folyamatos, jó munkakapcsolatról beszélhetünk, hiszen el kell, hogy mondjam, hogy azért Miskolcon mondjuk a mobilitási hetek szervezése, Kocsonya Fesztivál zöld sátrának a támogatása, a folyamatos szemléletformálásra nyújtott lehetőségek, azért látva a többi megyei székhelyeken folyó küszködéseit a többi tanácsadó irodának, azt kell, hogy mondjam, hogy elég jó színvonalon tud menni. De sikerült azt a 3 méter tisztességes munkakapcsolatot kialakítani, hogy annak ellenére, hogy vannak ügyek, amiben nem értünk egyet, attól még a többi tevékenységben az a közös cél, hogy a miskolci emberek jobb környezetért közösen dolgozunk, az megmaradt. De ezt nagyon nehéz kialakítani, ehhez kell egy olyan egészséges, jó kommunikációs munkakapcsolat, amely itt véletlenül létrejött.
Meg egy pozitív, befogadó partner. A többi tagszervezettel, tehát a kötháló többi megyeszékhelyen működő tagszervezetével milyen a munkakapcsolatuk? Rendszeresen leülnek, tanácskoznak, továbbképzik magukat, ötleteket, tippeket lesnek el egymástól, mert hát nyilván más Veszprémben, Pécsen, Debrecenben bizonyos ügyek elintézése, mint mondjuk Miskolcon.
Igen, ez a legnagyobb erőssége a hálózatunknak, ez a sokszínűség, hiszen talán a médiában is ismert a Levegő Munkacsoport, a Reflex Környezetvédelmi Egyesület, a Csemete Egyesület, mindegyiknek a természetvédelme, a levegő vagy humusznak a hulladék, megvan a fő profilja, amiben a másik szervezet gyenge, azonban az internetes napi kapcsolat, a Skype-on. Tulajdonképpen, ha van egy kérdés, amit mondjuk Pécset nem tudnak, 3 percen belül 4-5 válasz érkezik az országból a tanácsadók részéről, és ez a fajta erős és napi percnyi pontos munkakapcsolat, ez, ami egy nagyon erős érték. És valóban, ha van egy tematikus képzésünk, találkozunk, ott valami elképesztő módon törnek fel a mélyből azok az ismeretek, amelyekről nem is tudunk, hiszen napi munkánkban inkább csak a napi információ áramlásba bekerülő témák, tehát amiben a lakosság segítséget kér, azok merülnek fel, de hihetetlen tehetséges emberek dolgoznak a tagszervezeteinknél, nem csak tanácsadóként, hanem kimondottan például a környezet nevelésbe, vagy ökológusként elképesztő szakmai munkát tudnak, és ezt megosztva velünk, ezáltal bővülünk és tanulunk mindannyian belőle. Ez egy folyamatos autodidakta tudásbővítés és bővülés, és éppen ez a változatosság is, ami itt tartja azokat a tanácsadókat is, akikkel annak idején közel 20 éve elkezdtük ezt a munkát.
Nevesebb ügyvédek horribilis óradíjakért dolgoznak. Önök végül is felvállalnak sok-sok pert, ahol ezek szerint ingyen vagy nagyon jelképes összegért segítenek önöknek zöld szakjogászok.
Igyekszünk pályázatokat benyújtani a segítséget nyújtó jogászok számára, de van, hogy hónapokig, akár évekig is ingyen dolgoznák a környezetvédő zöld szervezeteknek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg úgy tűnik, hogy minden szakmában most már, hiszen közgazdászok, vegyészek, bányamérnökök között is rátalálunk olyan emberekre, akik hajlandóak pénz nélkül is dolgozni, önkéntesként, önkéntes szakértőként. Minden irodánknak van egy 10-15 fős szakértői köre, akik önkéntes munkában van, aki rendszeresen, van, aki adhok segít. És mi igénybe is vesszük igazából, mert nem tehetünk más, hiszen mindannyiunknak van egyfajta végzettsége, és hát annak van határa. A kérdéskörök pedig, hát ugye a levegő, a víz, tehát a környezeti elemeken túl mindenféle kérdésre, agrárkörnyezetvédelmen keresztül a radonsugárzásig, elektroszmogig, minden területről jön. Tehát tényleg csak így tudjuk fenntartani ezt a munkát, hogy egy tulajdonképpen megsokszorozzuk a saját képességeinket azáltal, hogy önkénteseket vonunk be, és nagyon hálásak vagyunk, hogy egyre több az ilyen jellegű támogatónk is.
Az önökhöz jogi kérdésekkel fordulók hány százalékán tudnak olyan szinten segíteni, hogy mondjuk beindul egy per?
A munkánknak olyan 5%, ami jogi természetű, a többi inkább információkérés. Ezeknek körülbelül 2%-a, aki úgymond megéri a jogi eljárást, Most a közigazgatási eljárási ügyeket sorolom én a 3%-ba, azt el tudja egy egyszerű tanácsadó is általában végezni. A 2% az, amihez mindenképp már jogász segítséget kell kérnünk. Ezekhez utána nekünk folyamatosan háttérinformációt, segítséget kell a lakosson, az érintett közösségen kívül adnunk, tehát elég komoly csapatmunkára van úgymond szükség. Tehát azt mondhatom, hogy egy olyan 1-2%-a, ami eléri a eljárást, színvonalát, illetve tudjuk továbbvinni, és hát sikeresnek talán az 50%-át mondanám. Nagyon sokszor ott buknak meg az ügyek, hogy nem tudunk szakértői forrást keríteni. Teszem azt, most is van ügyünk, ahol mérni kellene, zajmérést kellene végezni, és egyszerűen nincs forrásunk, és a lakosok se tudják összetenni ezt a pénzt. És ezek bizony nagy gátat jelentenek, hiszen azért a jogász is mérlegeli, hogyha esélytelen információk hiány, megfelelő érvek, exakt érvek hiányában egy ügy, akkor nem megy bele, és ezt abszolút megértjük. Tehát a jogász lelkesedése és elkötelezettsége is kevés, hogyha nincs szakértői háttér, szakértői forrás a lakosságügyek védelme érdekében.
A kormány környezetvédelmi tanácsadó szervezete az Országos Környezetvédelmi Tanács, amelyik 21 tagú, ebből hetet a civil zöld szféra delegál, hetet a tudomány képviselői, hetet pedig a gazdasági élet képviselői. A zöld oldalon 2 évente szokott általában váltás lenni. Ön az OKT tagja, hogyan bírja ezt a munkát? Tehát itt azért havonta fel kell jönni Pestre, egy plenáris ülésre, egy csomó anyagot véleményezni kell.
Fél éve vagyok tagja, bár nyomon követtem valóban, és néha már bekapcsolódtam az OKT munkájába külső segítőként, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos elég gyakran kell Budapestre utazni hetente, két hetente, ez sajnos elkerülhetetlen egyébként is. Az OKT-ban pedig, hál' Istennek, van egy munkamegosztás. Ugye elsősorban a szemléletformálás, a társadalmi részvétel, jogérvényesítési ügyekben vagyok jártasabb, míg vannak, hál' Istennek, nagyon kiváló természetvédő, vegyész és egyéb képzettségű civil tagjai az OKT-nak. Tehát így úgy érzem, hogy még sikerül ellátni, de valóban elég nagy erőfeszítést igényel ez a sokrétű munka.
Létezik egy Aarhusi egyezmény, ugye ez a dán Aarhus városról kapta a nevét, amelyik a környezeti információkhoz való hozzáférést szól. Ezt Magyarország is aláírta, de az elmúlt években ön elég sok helyen megírta a véleményét, hogy hát azért nálunk nagyon sok esetben még ezek a környezeti információkhoz való hozzáférési jogok korlátozottak.
Igen, van egy civil munkacsoport, akikkel dolgozunk az Aarhusi ügyekben, és ennek sokáig tagja voltam, most az OKT delegátjaként veszek részt a kormányzati bizottságban, és kétszer adtunk ki civil jelentést összefogva az említett zöldjogászokkal az országban, ugyanis úgy gondoljuk, hogy a kormányzati jelentésekhez képest más folyamatok is vannak, amelyeket úgymond elhallgat a kormányzati jelentés, hiszen 3 évente számot kell adni a nemzetközi konferenciákon az előrehaladásról. A környezeti információhoz jutás területén én magam úgy látom egyébként, hogy nem is mindig a szándék hiányzik a kormányzati tisztviselők részéről, hanem egyszerűen a nem megfelelő szemlélet, illetve az nem ismerete ennek a jogi környezetnek. Tehát az, hogy közpénzből, a mi adónkból előállítanak kormányzati információkat a környezetünk állapotáról, tehát elvileg vannak információk, hogy milyen a levegő, a víz, mekkora a zaj, a elektroszmog sugárzás. Vannak, a mi adónkból hozzák létre. Ehhez minden állampolgár ki is mondja az uniós, a hazai jogszabályok, hogy hozzáférhet, ingyenesen férhet hozzá, mégsem férünk hozzá. No, ezeknek az akadályait kell lebontani. Tehát néha úgy érzik a hivatalnokok, hogy az az információs bázis, amivel ők rendelkeznek, az valahol az ő kis aranytojásuk. Megpróbálják értékesíteni. És Mari néni vagy Józsi bácsi szinte lehetetlen, hogy hozzájusson, és ilyenkor jövünk civilek, meg zöldjogászok, jogászok, akik segítünk, hogy hát a jogos jussukhoz hozzájussanak, csak ennek nem így kéne lenni. Ráadásul azt gondolom, hogy visszafelesül el ez a fajta magatartás, hiszen ha több információja van a lakosságnak arról, hogy milyen a környezet állapota, magyarán tud róla, azaz érdeklődik, egyre inkább tudni szeretni, egyre inkább érdeklődne iránta, akkor azt jelenti, hogy ő egyre tudatosabb, egyre jobban félti azt a környezetet, ami körbeveszi, magyarán nem fog károkat okozni. Magyarán a megelőzésnek az egyik legjobb módja, hogy eljuttatjuk a környezeti információkat a lehető legszélesebb körbe a lakossághoz.
Igen, ám, de nagyon sokszor gazdasági érdekre hivatkozva, mondjuk egy cég nem adja ki a környezet terheléssel kapcsolatos adatait. Ugye itt elsősorban a perekre gondolok. És akkor mit lehet mondani? Ő köti az ebet a karóhoz, a zöldek a másik karóhoz, a másik ebet.
Igen, most egy jó példa, ugye a legutóbb Paks esetében, hogy nem adták ki az információkat az üzemzavarral kapcsolatos esetekről, és az Energiaklub vívott sikeres pert ez ügyben. Végülis, amíg egy cég kormányzati pénzeket a mi adófizető pénzünket szeretné és használja fel a fejlesztéseihez, és magának a létesítéséhez is ezt használta fel, hihetetlen, hogy miért csodálkozik azon, hogy a lakosság is szeretne, és nem csak a zöldek, a lakosság is szeretne visszafele információkat kapni. De meg kell, hogy mondjam, hogy nem csak a cégekkel szemben vívunk csatát, mert éppen az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelősséggel szemben is pert kellett nyernünk ahhoz, hogy a környezetvédelmi bírságokról megkapjuk a listát, amelyeket a cégekre vetettek ki a környezet terheléseik miatt. Bíróságra kellett menni ezért. Tehát nem is az adatot kértük ki, csupán csak azt, hogy kit, milyen területen, tehát levegő, zaj, víz, milyen területen okozott környezeti hatást, és milyen bírságot vetettek ki emiatt. És hát hál' Istennek ez is egy sikeres eljárás volt, tehát manapság ingyenesen kérhetjük le ezeket a listákat.
Civil szemmel milyennek látja a hivatalos környezetvédelmi szervezeteket, felügyelőségeket, nemzeti parkokat? Ugye pár hónappal ezelőtt egy nagyon jelentős 40%-os megvonás érintette ezt a területet.
Nagyon rossz a folyamat, amelyet megélnek és megélünk. Úgy tűnik, hogy a kormányzat mind az állami, mind a civil környezetvédelmet ellenségnek tekinti a fejlesztések akadályának. Itt egy alapvető probléma van. A fejlesztéseknek és fejlődéseknek nem a környezetvédő civilek vagy a hatóságok a gátjai, hanem maga a környezet. Tehát van egy rendelkezésünkre álló erőforrás, amely nem tud többet rendelkezésünkre bocsátani. És hogyha felelősséget akarunk a jövő generációk életminőségéért is vállalni, nem szabad egyszerűen többet fogyasztanunk, nem szabad több területet felhasználnunk, több erőforrást felhasználnunk, hanem éppen, hogy mindenkinek arra kell törekedni, hogyan minimalizálhatja az erőforrás felhasználását, a tevékenységét. Nos, az, hogy mondjuk ökológiai folyosókon, ugye Natura 2000-es területeken hatalmas cége, multinacionális cégek egyéni gazdasági érdekeik alapján újabb és újabb üzemeket megfontolt szándékból ezeken a területeken akarnak létesíteni, hát ennek gátat kell szabni. Egyszerűen az ökológiai folyosó nem ugyanolyan, mint egy áramkör. Ha valahol megszakad, akkor ott magyarán nem csak az adott érintett terület szenved kárt, hanem a teljes rendszerben keletkezik kár. Olyan, mint egy háztartásban a áramkimaradás, akkor nincs világítás a házban. Ezt kellene megérteni, hogy amikor egy-egy néhány hektárocskát szeretne minden egyes ilyen kis multinacionális cég boltoknak, vállalatoknak, cégeknek, gyártóüzemeknek kicsippenteni ezekből az ökológiai folyosókról, egyszerűen erről van szó, hogy megszakad az áramkör. És a legnagyobb gond, hogy nem rendelkeznek alapvető természettudományos alapismeretekkel a gazdasági és kormányzati élet szereplői. Ahogy látjuk, az általános óvodákban, általános iskolákban vagy középiskolásban többet tudnak az alapvető ökológiai ismeretekről a gyerekek, mint meghatározó döntéshozóink. Ez egy nagyon szomorú tanulság, de így van. Olyan kérdéseket tesznek fel tárgyalásokon, és olyan alapvető ismeretek hiányáról tesznek tanulságot, ami több, mint szomorú, hiszen nagyon komoly, meghatározó döntéseket hoznak. És amikor szembesítjük őket azzal, hogy mondjuk ő, mint magánszemély, megkérdezzük, hogy hol él. Egy lebetonozott panelvilágban? nem éppen a családjának is egy zöldövezeti, csendes és jó környezetet próbál megtartani, vagy előteremteni, és hogyha felszámoljuk mindenütt erre való lehetőséget, akkor valójában hogy tud így a tükörben nézni önmagával szemben, hiszen mint magánszemély, ő maga is ugye egy egészséges környezetről álmodik, de közben a másik kezével a munkája során teszi tönkre ezeknek a feltételét. Tehát igenis etikusabban kellene a vállalatvezetőknek, kormányzati tisztviselőknek gondolkodni, amikor ilyen döntéseket hoznak, és hogyha nem rendelkeznek kellő ismeretekkel, ami nem szégyen, hiszen ma már a specializálódás olyan mértékű, hogy nyilvánvaló, hogy egy közgazdász nem tud ökológus is lenni, nem elvárható, de akkor hívjon be szakértőket. Ezért van nagyon nagy szerepe a fenntarthatósági indikátoroknak és a fenntarthatósági szűrőknek most már minden tevékenység során. Tehát akár egy intézmény vezetéséről, akár egy projektről, akár egy kormányzati jogszabályi előkészítési munkáról van szó.
Eddig tartott a mai esti beszélgetés a Földről, melyben vendégem volt az idei Justitia Regnorum Fundamentum díjas környezetvédő F. Nagy Zsuzsa. Műsorunk legközelebb egy hét múlva jelentkezik ugyanebben az időben. Köszöni figyelmüket a mai szerkesztő Sarkadi Péter. Most következnek a hírek, majd az arcvonások ismétlése itt a Kossuth Adón.